Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, ezen a vasárnapon bonyolítsuk a dolgokat. A hímzett énekeskönyvből vannak az énekek, az énekszámok kitéve. A 342. dicséret első és második versével kezdjük az istentiszteletet. A 342. dicséret első és második versével fennállva, Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 341. dicséret első három versét énekeljük. A 341. dicséretnek az első verse így kezdődik: Ó Krisztus fő, te zúzott!
Thank you.
a mi segítségünk, nagypénteki Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amelyet megírva találunk a Lukács szerinti evangéliumban, az evangélium 23. részében, a 39. verssel kezdődően a 49. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt, ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, mikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileából fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólító szavára imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy a te házadban állhatunk meg előtted. Urunk, vágytunk rá, hogy hozzád jöjjünk, halljuk a te szavadat, együtt legyünk a testvérekkel, és együtt hívjunk segítségül téged, és dicsőítsünk téged. Köszönjük, hogy ezen a nagypénteken mindannyiunknak megadtad ezt. Köszönjük, Urunk, hogy hívtál magadhoz azért, hogy emlékeztessél bennünket, minden értünk történt, és hívtál magadhoz, hogy veled az úrvacsorában, Jézus, amit te szereztél, közösségünk legyen már most ezen a földön. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy számunkra fontos a te igéd. Köszönjük, hogy szentelkeddel munkálkodsz bennünk is, hogy legyen hitünk, hogy megújuljunk ebben a hitben, és hogy ez olyan hit legyen, amely ebben a világban, ebben az életben reménység, de egyszerre örök reménység is mindannyiunk számára. Urunk, te megmutattad a te szeretetedet, köszönjük, hogy most is ezzel a szeretettel hívsz bennünket, ezzel a szeretettel fogadsz, amikor mindent elengedtél nekünk, mindent megbocsátottál, és gyermekeddé fogadtál. Kérünk, hogy áld meg szent lelked erejével Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk, a 180. számú dicséretünket énekeljük. A 180. számú dicséretet énekeljük, amely így kezdődik. A töredelmes szívet, te Uram, szereted.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most Lukács szerinti evangélium 23. részének 43. versét olvasom újra. Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Ezen a napon a gyülekezetünkben az a hagyomány, hogy fekete terítő kerül az asztalra, és a háromszál világ most a pálmaággal még emlékeztet a Jézus Krisztus királyságára is. Így emlékezünk nagypénteken arra, ami történt, azonban mégis egy másik kifejezés jutott eszembe, amivel most többször találkoztam. Az egyik a hírekben, ugye van ez a győzelem napja nevű történet, hogy akkor most ki lesz ott, ki nem lesz ott, ugye ez egy moszkvai esemény lesz, ha jól emlékszem. Illetve tegnap a Benkő iskolában voltunk fiatalokkal, és annak a programnak az volt a neve, hogy győzött a bárány. És hát igazából csak szembe akartam állítani a fekete terítőt ezekkel a kifejezésekkel, mert hogy ez a győzelem napja, ez a mai nap, ez az igazi győzelem napja. Habár Jézus Krisztus áldozata, Krisztus szenvedése, az ő kereszthalála kellett ahhoz, hogy a győzelem napja legyen, de ez a győzelem napja. Nem a mi győzelmünk napja, ez Jézus győzelmének a napja. Ez Isten győzelmének a napja, értünk azért, hogy mi az övéi lehessünk. És úgy történik ez a győzelem nap, hogy mi valójában, hát legjobb esetben is csak szemlélők vagyunk ebben, és hogy ő az, aki cselekszik, ő az, aki mindent megtett, értünk. Mi vagyunk azok, akik elfordultunk tőle, mi vagyunk a lázadók, mi vagyunk azok, akik azért, mert engedetlenek vagyunk Istennek, kárhozatot és halált és kárhozatot érdemelnénk, de az Atya másképp látta, elküldte a fiút, hogy mégis ennek ellenére üdvösségünk legyen. Győzelem a ember engedetlensége, győzelem a bűn és a halál felett. Persze, tudom, nem csak a nagypéntek van itt, nem csak annyit látunk, hanem éppen, hogy látjuk a húsvétot is egyben, látjuk ezt az egészet, az egész sorozatot, amiben Isten szeretete megmutatkozott ebben a világban. És ugyanígy a győzelem napja húsvét is, hiszen akkor lesz nyilvánvalóvá a tanítványok számára, ami történt. Érdekes, hogy sokszor egy-egy ember történetének a halála az, ami a történet vége. Bizonyos tekintetben itt meg most ez egy történet kezdete is, mégpedig nem csak annak a történetnek a kezdete, hogy Jézus feltámad, hanem annak a kezdete, ami az ő követőinek az életét jelenti. Ez nem a vég, hanem ez Isten győzelme. Látszólag úgy tűnik, hogy nem ez a győzelem esett meg, hiszen elindul egy mozgalom, elindul valami, ami sokak számára fontos, Jézus körül tanítványok vannak, nem csak a 12 többen is, a 12 ki van emelve, de azért többen is vannak, 70-es kör, 100-as kör, meg még azon kívül is, hogy akkor, amikor Jézus feltámadása után megjelenik a tanítványoknak, azoknak, akik hittek benne, listát vezettek erről, hogy kiknek jelenik meg, ott nagyon sok név van felsorolva, és nem csak nevek vannak felsorolva, hanem hogy ott még ennyi embernek, szóval, hogy sokkal többen vannak azért Jézus körül. Mégis úgy tűnik, hogy azoknak, akik Jézus ellenségei, az Isten ellenes erőknek, vagy a Jézus ellenes erőknek a győzelme lehet. Legalábbis ők így érezhetik. Elfogták Jézust, elítélték koholt vádak alapján koncepciós perben, még Poncius Pilátust is rávették arra, hogy végezze ki, habár ő megállapította, hogy nem találok bűnt ebben az emberben, mégis hajlandó volt kivégeztetni Jézust. Úgy gondolhatják most ebben a pillanatban akkori vezetői a zsidóságnak, főpapok, Jézus ellenségei, hogy el van rendezve. Ez a történet itt véget ért. Hát igen, majd még lesz némi utózöngés, mert ráparancsolnak majd később a tanítványokra, hogy erről hallgassanak, de nyilván nem fognak hallgatni, azért vagyunk itt, mert ha hallgattak volna, nem lennénk itt. Úgyhogy igazából ők úgy gondolják, hogy most már nyugodtan leülhetnek nagypénteken a páska vacsorát megenni. Mert hogy valójában ugye Jézus csütörtök este fogyasztja a páska vacsorát a tanítványaival együtt, de a többség az a zsidó húsvétkor, vagyis a péntek, ugye akkor még nem hívták nagypénteknek, csak mi hívjuk így, pénteken este, amikor lemegy a nap, akkor ül le. Azért ebbe is van valami egészen furcsa, hogy miközben azon igyekeznek, hogy Jézust, akiről megállapítja egyrészt a maga Pilátus is, hogy nem tett semmit, most itt még azok, akikkel együtt meg van feszítve, azok is tudják, hogy ő ártatlan, de mégis őt akarják megölni, és aztán utána mennek, és hálát adnak a szabadításért, az egyiptomi szabadításért, amikor a szabadítót kivégeztették. Tehát, hogy nagyon éles ez a kép ebből a szempontból, mégis nem az ő győzelmüknek a napja, hanem Isten győzelmének a napja értünk. Azért, hogy mi örök életet nyerjünk, hogy nekünk legyen bűnbocsánatunk. Erről szól ez a nap, erről szól ez a történet. A nagypénteki esemény Jézus keresztre feszítése egy olyan központja az evangéliumnak, egy olyan központi része, ami nélkül értelmezhetetlen az egész. Valahogy úgy érzem, hogy fontos odafigyelni erre, persze, hogy fontos, de most különösen is fontos, hiszen valami módon úgy tűnik, hogy sok esetben a kereszténység, a Jézus követése az, minthogyha elvesztette volna a maga élét. Minthogyha Jézus már nem is megváltó lenne, hanem valami olyan tanító egy a többi között, aki majd olyan bölcs dolgokat mond nekünk, amit vagy megfogadunk, vagy nem fogadunk, majd ahogy mi gondoljuk, kiválogatjuk belőle, mi a jó nekünk, amivel igazából mondjuk építeni akar bennünket, de azért olyan túl komolyan ne vegyük a dolgokat, mert hogyha túl komolyan vesszük, akkor már fundamentalisták leszünk, mert akkor arra figyelünk, ami a Bibliában van, és nem arra, ami jól eladható. Szóval valahol úgy kezd tompulni ennek az egésznek az éle. Mert el lehet beszélgetni Jézusról, aki tanító, aki odafordul a szegényekhez, és tényleg a bűnösöket is elfogadja, és ez olyan nagy dolog. És akkoriban ez nagy felháborodást vált ki. Csak hogy igazából az evangéliumnak nem az a középpontja, hogy Jézus elfogadja a bűnösöket, illetve az csak nem úgy, mert hogy elfogad bennünket, akik hiszünk benne. Ugye ez a dolog lényege, hogy mi magunk is bűnösök vagyunk, hanem az, hogy meg is vált bennünket. Tehát nem arról szól a dolog, hogy azt mondja Jézus, hogy hát ki, ahogy van, maradjon úgy, én így szeretlek titeket, ne foglalkozzatok semmivel, itt van néhány bölcsesség, ha éppen úgy jön, akkor használjátok. Valami ilyen irányba kezd elmenni sok esetben a kereszténység, és akkor elkezdünk már megfelelni nem annak, amit Jézus akar. Jézus nem akar semmit, Istennek nincs elvárása, ott már nem kell úgy komolyan venni a dolgokat, hanem hát próbáljuk meg eladni ezt az egészet ebben a világban úgy, hogy az eladható legyen. És akkor ilyenkor meg szembe jön a nagypéntek, és azt mondja, hogy hát Jézus meghalt értünk. Valóságosan meghalt, valóságosan szenvedett. És hogy az, ami történt, ez az a középpontja mindennek, hogy ennyire elesettek voltunk, ennyire bűnösök voltunk, hogy ennyire esélytelenek voltunk, és hogy Jézus mégis eljött értünk, és megváltott bennünket, és örök életet adott nekünk. Nem csak annyi, hogy tanított, ugye ez a több tiszt, amiről beszéltem virágvasárnap, hogy van a prófétai tiszt, az egy tanítás, a Isten akaratának a hirdetése, a tökéletes kijelentés maga az Úr Jézus. Van a másik, a királyi tiszt, aki uralkodik, és aki vissza fog jönni az ég felhőjén, ugye Jézus visszatér ítélni eleveneket és holtakat, ahogy mondjuk az apostoli hitvallásban, és van a főpapi tiszt. A főpapi tiszt, ami most van itt előttünk, ugye ez egy fontos dolog, hogy Jézus önmagát áldozza fel. Áldozatot mutat be, ő az Istennek báránya, aki elveszi a bűneinket. Ott van, jól emlékszem, azon az oldalon van a református címer a zászlón, ott van rajta a bárány, az Jézus, aki önmagát adta értünk, aki maga az áldozat, de ő a főpap is, aki bemutatja az áldozatot. Miért főpap? Azért, mert Izraelben a főpapnak a dolga volt, hogy évente egyszer az egész népért áldozatot mutasson be. És ez úgy kezdődött, hogy először bemutatta önmagáért az áldozatot, hogy ő is tiszta legyen, és ne bűnösen járuljon az Úr elé. Az áldozat, az egy helyettes áldozat, egy állatot vágnak le, bárányt vágnak le, és annak a vére kell, hogy kifoljon azért, hogy helyette, az ember helyett, hogy valaki bűnbocsánatot kapjon. És aztán utána pedig az egész népért is bemutatta az áldozatot, és akkor bement a templom szentek szentjébe, a szentek szentje részébe, és oda hintette a vért, hát amíg volt addig a szövetségládájára, aztán a babiloni fogság után az már nem volt, akkor egy ezüst lemezre hintette oda, ami ezt helyettesítette meg, jelképezte. És hogy így vitte az Úr elé az áldozatot a népért, minden évben újra és újra. És természetesen ezen kívül is mindenkinek újra és újra mennie kellett az áldozatot bemutatni, hogy Istentől bocsánatot kérjenek és nyerjenek a saját bűneikre. Ez az, ami megváltozik most, mert Jézus bemutatja azt az áldozatot, ami egyszeri, megismételhetetlen áldozat, ő önmagát adja értünk, és ő lesz az az áldozat, ami által az egész nép, de nem csak a zsidó nép, hanem itt minden nemzetség üdvösséget nyerhet, aki ebben részesedik. Ez az, ami itt történik, és akkor, amikor arról olvasunk, hogy a templom kárpitja középen ketté hasadt, akkor ez pont ez az üzenet, ami itt van előttünk, hogy a főpap mehetett csak be a szentek szentjébe. Igen, egy kicsit ez így nehéz, mert amikor templomról beszélünk, akkor megjelenik előttünk egy templom, ahol megfordultunk, ahol gyerekként jártunk, konfirmáltunk, vagy ahol laktunk, vagy éppen ez, lehet, hogy ez pont ugyanaz a templom, akár az is lehet, nekem elsősorban éppen ez, lehet itt se áldozatot nem mutatunk be, se szentek szentje nincsen, és úgy egészen másképp néz ki, mint a jeruzsálemi templom. Akik voltak velünk, talán 2 éve, a rádai, igen, legalább 2 éve volt, a rádai kollégiumba, ott megnéztük a Biblia múzeumot. És a Biblia múzeumban volt egy makett, egy templom makett. És ugye ott láttuk, hogy ez a templom, ez egy komplexum igazából, aminek van egy központi épülete, és még egy csomó minden, és előtte zajlik az áldozatnak a bemutatása. Ugye ott a Heródes által épített, újjáépített templom van, annak a makettja van, hiszen Jézus korában ez volt, és ez ott játszódnak az események, és hogy ott... Ugye ez a nagy épület, ez 2 részből áll, az egyik a szentély, ahova a papok bemennek mindig, és ott Zakariás is például, ugye a karácsonyi történetben ott mutatott be illatáldozatot az Úrnak, de vannak ott még gyertyatartók, 12 kenyér, a szent kenyerek asztala, és egy kárpit választja el a szentek szentjétől, aminek nincsen ablaka, ez egy zárt dolog, Isten jelenlétének a jelképe ez a szentek szentje. Ott nincsenek szobrok meg hasonlók, Isten jelenlétének a jelképe, és oda tilos bemenni, a szent sátor is pont így nézett ki, csak valószínűleg jóval kisebbe, oda tilos bemenni, csak a főpapnak évente egyszer a nagy engesztelés ünnepén. És azt olvassuk, hogy amikor Jézus meghal, akkor az a kárpit, ami elválasztja a szentét a szentek szentjétől, az a fentről leig ketté hasad, és hirtelen be lehet látni. Sőt, hát ezt nem tudom modellezni, de akár az is lehet, hogy már az udvarról be lehet látni egészen. Mindenki számára ott van az, hogy nyilvánvalóvá lesz. Ugye ez az, amire azt mondjuk, hogy menetelünk van az Atyához. Már a kárpit se választja el. Közvetlenül az Úrhoz tartozunk. Hogy most már az Isten jelenléte valóságos lehet az életünkben. Hogy az utat Jézus mutatja, az ő halála jelenti számunkra, hogy Isten gyermekei lehetünk. Ez az, ami egyszerre elmondja, hogy ez nem csak egy tanítás. Ez nem csak bölcsességek sorozata. Sok minden bölcsességet mondott Jézus. Ez nem csak egy ajánlás, ez egy döntés kérdése. Jézusról szól, arról szól, hogy Isten úgy döntött, hogy azokat, akik hisznek benne, megváltja. Illetve hát ugye fordítva van, akik hisznek a megváltásban, azoknak lesz üdvössége, de ez az Isten döntése, az Atya döntése, ami ott megtörténik. Megtörténik az, hogy Jézus keresztre feszítik, miattunk, helyettünk, érettünk, és nekünk így van, a benne való hit által van igazából örök életünk. Nagyon sokszor elém jött ez a történet, ami az első rész, ahogy ott vannak, még Jézus halála előtt, a megfeszített gonosztevők, középen Jézus, két oldalt a két gonosztevő, aki jobban emlékszik a Károli fordításra, ott két latornak mondják őket, tehát ott egy kifejezik, hogy keményebben az ítéletet is felettük. Ott van ez a két lator, és hát mindenki, aki ott van, gunyolják őt, a katonák is gunyolják őt, a zsidók is gunyolják, akik körülötte vannak. Nyilván Jézus követői, akik távolabb állnak, asszonyok és tanítványok és mások, akik számára mindez szomorúság és fájdalom, azok nem, de emezek gunyolják őt, és az egyik gonosztevő is elkezdi gunyolni, mentsd meg magadat, és mentsd meg minket is. És igazából ez még nem lenne érdekes, mert az igazi érdekes az, hogy a másik azt mondja, azt kérdezi, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Ugye nyilvánvaló még a gonosztevők számára is, meg az ott levők számára is, hogy Jézus semmi rosszat nem követett el. Megint egy olyan kijelentés, amit talán nem annak szántak, de mi értjük, hogy ennek van teológiai jelentősége is. Ő egyszerűen arra gondolt, hogy ő egy rablógyilkos, egy gonosztevő, a másik pedig semmi olyat nem tett, ami miatt el kellene ítélni. De mi értjük, hogy ennél többet jelent az, amit ki lett mondva, azt jelenti, hogy Jézus ártatlan. Ártatlan, mint a bárány, akit megölnek, hiszen a bárány, akit az ember bűne miatt, vagy a nép bűne miatt öltek meg, hát semmit nem tett, semmi rosszat nem tett, ő tényleg semmi köze nem volt az egészhez. Jézus ártatlan, ő semmi bűn nem követett el, sőt, hadd teologizáljunk egy kicsit, úgy szoktuk mondani, mentes az eredendő bűntől, tehát még csak nem is, még attól is, amitől minden, ami minden ember életében ott van, mentes az eredendő bűntől, de nyilván én tudom, itt most azt értette alatta az, aki mondta, hogy ő nem követett el rosszat, mi pedig bűnösök vagyunk. Mi történik? Beismeri azt, hogy ő bűnös. Ez az, ami az egyik része a keresztény életnek, azzal kezdődik, hogy beismerjük, hogy bűnösek vagyunk. Beismerjük, hogy megérdemeljük a büntetést, megérdemelnénk. Ugye ő is azt mondja, hogy mi jogosan kapjuk ezt a büntetést. Érdemes elgondolkodni, hogy abban az időben a kereszthalál a legszörnyűbb kivégzési módszer volt, ami igazából egy kínhalál, és a végén egy fulladással végződik nagy nehezen, amihez nagyon hosszú szenvedéseken keresztül jutott el az, akit keresztre feszítettek, hogy mit követhetett el ez az ember, aki azt mondja, hogy jogos ez a büntetés. Mit követhetett el? Tehát itt valószínűleg nem egy kis bolti lopásról van szó, vagy zsebtolvajlásról, hanem ennél sokkal komolyabb dolgokról. Megkérdőjelezhetetlenül bűnös, és számára is úgy van, hogy megkérdőjelezhetetlen azt, hogy megérdemli ezt a büntetést. És miközben ott van a kereszten, megvallja a bűnét. Ugye ezzel kezdődik, hogy mi megvalljuk a bűnünket. Megvalljuk, hogy bűnösök vagyunk. Megvalljuk és beismerjük, hogy méltóak vagyunk a büntetésre. És azt, hogy Jézus Krisztus nélkül nincsen esélyünk arra, hogy mindez megváltozzon. Ezzel kezdődik a bűn megvallásával, ugye ezt fogjuk tenni majd az úrvacsora kezdetén is, megvalljuk a mi bűneinket, mert hogy akkor van értelme a bűnbocsánatnak, hogyha ha meg tudjuk vallani a bűneinket, mert annak kell a bűnbocsánat. És utána pedig, miután ezt megvallotta, és egyszerre megvallja azt, hogy Jézus nem ilyen, akkor azt mondja Jézusnak, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Tehát ő tudja, hogy az Isten országa jön el Jézus Krisztussal, megvallja, hogy ő a szabadító. Ez a második lépés, hogy ki tud megszabadítani, Jézus tud megszabadítani. Erre kéri akkor Jézust, ez az ember, és azt mondja neki Jézus, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Számomra ez egy különösen is fontos üzenet, arról szól, hogy amiért Jézus jött ebbe a világba, az mindazokon túl, hogy tanított Istent, az Atyát, az ő élete, kijelentése, tettei és beszéde által tökéletesen megismerhettük, mindazon által ez azt is jelenti a mi számunkra, hogy ő a mi megváltónk, és azt is jelenti a mi számunkra, hogy általa lehet örök életünk. Azt tanítja, azt mondja itt, hogy Jézus az, aki által neki is örök élete lehet. Egy megoldás van, a bűn beismerése, megvallása és Krisztus elfogadása. És itt nagyon szélsőséges a történet, hiszen azért mi azt mondhatjuk, hogy hát a mi életünk talán azért mégsem olyan, azt gondolom, így gondolkodunk, és talán én nem mondom, hogy ez alaptalan, hogy azért nem vagyunk olyanok, mint ez a gonosztevő. Hát valószínűleg nincsenek közöttünk rablógyilkosok, de mégis ugyanakkor arról van szó, hogy nagyon élesen mutatja ez a történet, hogy csak egy út van az Atyához, mindenkinek csak egy útja van. Az az egy út pedig ez, Krisztus áldozatának az elfogadása. De csak akkor tudom elfogadni az áldozatát, ha tudom, hogy szükségem van rá. Hogy szükségem van arra, hogy Isten megbocsásson nekem. Ha van mit megbocsátani. És hogyha tudom azt, nem csak annyit, hogyha van mit megbocsátani, mert talán odáig még eljutunk, és ezt többször elmondtam már, hogy idáig én is eljutottam, még itt a konfirmáció után, valamikor ezen gondolkodtam, vagy annak a környékén, hogy persze a megbocsátás, de olyan jó, hogy nekem nem kell olyan sokat megbocsátani, tehát hogy így láttam a dolgot, de ez kevés, ez rossz megközelítés. Mert azt úgy kell látni, hogy nekem anélkül, hogyha Jézus nem bocsát meg, akkor el vagyok veszve. Tehát, hogy nem olyan kis bűnökről van szó, hanem pont annyiról, hogy kárhozatra mennék nélküle. Tehát, hogyha ezt látom, hogy innen szabadított meg Isten, akkor egészen másképp látszik. A kárhozattól szabadított meg, mert mindenki, aki ebben a világban megszületik, az úgy születik meg, hogy az eredendő bűnnel születünk. Nem az a bűn, hogy megszületünk. Ugye szokták mondani, hogy fogantatásunktól kezdve, de ez nem azt jelenti, hogy a fogantatás a bűn, egyáltalán nem, hanem azt jelenti, hogy a bűn az egyébként, hogy mi nem úgy születünk, hogy Isten dicsőségére akarunk élni. Nem az az életünk célja, hogy mindenben az ő kedve szerint legyen. Van egy ilyen imádság, egy ilyen reggeli imádság az egyik énekben, hogy kedvem kedved szerint légyen. Azért mondom imádságnak, mert valamikor a gimnáziumban mindig ezt mondtuk, ez a szívből könyörgök néked, kegyes teremtő Istenem, e napot is engedd meg békességgel véghez vinnem, akaratodat tanulnom, utaidban járnom, oltalmat béfedezzem, kedvem kedved szerint légyen. Ugye az egyik énekünknek a második verse ez, és hogy végül is ez mondja el azt, hogy ez lenne a feladatunk. Hogy azt kedveljük, amit Isten kedvel. Úgy beszéljünk, ahogy ő tanít. Úgy forduljunk egymáshoz, úgy bocsássunk meg, úgy szolgáljunk, úgy igyekezzünk, hogy az neki kedves legyen. Hogy kedves legyen előtte a mi életünk. Persze fontos az ő, fontos a mi életünk Isten előtt. Kedvesek vagyunk neki, én ezt nem állítom, hogy nem így van. De hogy akarom-e, igyekszem-e, törekszem-e arra, hogy amit ő akar, azt akarjam, hogy ez legyen az életemnek a legfontosabb része. És az, az igazság, hogy úgy születünk meg, hogy nem így van, hogy nem ezt tesszük. És ez pont elég lenne a kárhozatra. Isten nélkül, az ő szeretete nélkül, Krisztus nélkül nincs tovább. És emiatt jött el Jézus, emiatt jött el, hogy bennünket ebből megszabadítson, a bűnnek a rabságából, és megszabadítson attól, hogy ennek a következménye legyen jelen az életünkben. Ott van ez a gonosztevő, és neki örök élete lesz. Azért, mert megvallotta a bűneit, elfogadta, hogy Jézus a megváltó, és hívta őt segítségül. Ezért lesz örök élete. Ez az egyetlen út az örök élet felé. Nincsen másik út. Nem tudunk elég jók lenni ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk. Nem tudunk elég jók lenni ahhoz, hogy Isten, mint egy jutalomból megjutalmazzon bennünket a jóságunkért az örök élettel. Ez az, ami az evangéliumnak a középpontja, hogy megtörtént, hogy van kegyelem. És a kegyelem azért olyan nagy, mert egyébként esélyünk sincsen. Kegyelem, ingyen kegyelem az ő szeretetétől úgy, hogy megértjük és elfogadjuk Istennek a felkínált szabadítását. Ez az, ami itt megtörténik. Nem más úttal. Ez annyira ki van élezve, hogy elég egyértelművé teszi azt, hogy csak így mehetünk az Atyához. Meg szoktam kérdezni, hát felnőttektől is, meg fiataloktól is a konfirmáción, hogy mit gondolnak, hogyha van valaki, aki egy ilyen bűnös ember, mint ez, de azért az élete utolsó fél órájába megvallja a bűneit, és ez egy gonosztevő, börtönben van, ki se engedik, akiről beszélek, elképzelt személy, megvallja a bűneit, és megtér, és Jézus Krisztust elfogadja, hogy akkor abból az mi lesz vele vajon? Az örök életet kap, vagy kárhozatra megy? Erre még talán rá lehet mondani, hogy hát ő örök életet kap. Na, mi lesz azzal, aki Istennel nem foglalkozik, vagy csak úgy félszívvel? De azért nem olyan nagyon rossz, hát egy napon se lehet említeni. Tán még egy gyorshajtási csekket se kapott, meg rendesen fizette az adót, meg még a tömegközlekedésen se blitzelt soha, szóval hogy ennyire. Meg egyébként is mindannyian, vagy mindenki úgy szerette. De a bűneit nem vallotta meg, nem tűnt fel neki, hogy olyanok is vannak. Vele mi lesz? És olyan nehéz kimondani, hogy csak az az egy út van, hogyha megvallom a bűneimet, és elfogadom Jézus Krisztusnak az áldozatát a magam életére nézve. Nehéz kimondani, hogy ez az üdvösségnek az útja. Én most ezt nem azért mondom, hogy valamiféle fenyegetésként mondjam, de hát nem tudom másképp mondani. Nekünk ez egy örömhír, akik megértettük. Egy örömhír, és ez a kereszténység üzenete, kedves testvérek. Van bűnbocsánat, van örök élet, hogy visszaállítatja, Isten vissza akarja állítani a vele való közösséget, ami ott a bűnesetben megromlott. Ez a mi üzenetünk, hogy Isten megbocsátotta a vétkeiteket. A miénket, meg a többiekét, a többieknek mondjuk, hogy az övékét is, hogy egy ilyen megbocsátó Istenünk van. És hogyha ezt az üzenetet, ezt elfelejtjük, hogyha ezt nem mondjuk, akkor lehet, hogy nem lesz hatása. Akkor, amikor az evangéliumot hirdetjük, sokszor úgy tűnik, hogy hát ez túl erős ez az üzenet. Hát hogy mondhatjuk ezt az embereknek, hogy a bűnből való szabadulás? Hiszen megsértjük őket azzal, hogy azt mondjuk, hogy Jézus a bűnökért halt meg. És sokan meg is sértődnek, és el is fordulnak. Azt mondják, hogy hát talán nem így kellene, hanem majd mosolyogjunk, legyünk aranyosak, mindenhol mindent csináljunk jól, és mi legyünk azok, akik a legélenjáróbbak minden társadalmi igazság megszerzésébe, és így tovább, szolgáljunk, és majd meg tudják, hogy kicsoda Jézus. Nem tudom, hogy ez egy jó út-e. Én láttam egy történetet, aki szent lelket kapott, Péter kiállt az első pünköstkor, és azt mondta, Jézust elküldte az Atya, ti megöltétek, és az Atya feltámasztotta. Mi lett a következmény? A következmény az lett, hogy 3000 ember megtért. Nem biztos, hogy mindenki örült ennek a hírnek. Nem biztos, hogy mindenki lelkesedett, de legalább volt választási lehetőségük. Egyébként pont most beszélgettem egy kollégával, aki felhívta a figyelmemet, hogy ez a 3000 ember nem olyan sok, ezt persze de jó lenne egy ige hirdetésre 3000 ember ma is megtérne, nem olyan sok, hiszen hatalmas tömeg volt Jeruzsálemben azon a pünkösdön, és abból 3000-en voltak azok, akik elfogadták a Krisztust. Tehát ez igazából úgy egybe sok, de arányaiba nem olyan óriási. Mégis ez az egyetlen út, hogy az igazat mondjuk el. Azt, hogy bűnbocsánat van, hogy van, el lehet fogadni Krisztust, hogy lehet követni, ő hív bennünket, és ezt a lehetőséget adja. Egyébként milyen csodálatos ez, csak úgy nem is gondoltam eddig mindezt végig így egyben, hogy amiközben Jézus meghal, miközben miattunk meghal, miközben a megváltás itt megtörténik, rögtön kiderül, hogy két ember is hitre jut. Az egyik a maga ez a gonosztevő, a másik pedig a katonák közül úgy tudjuk, hogy a százados, igen, itt a százados az, aki a római százados, aki dicsőíti az Istent, és azt mondja, hogy Isten fia volt. Ez az ember valóban igaz volt, másutt azt mondja, úgy írja az evangélium, Isten fia volt. Ott van előttünk Jézusnak a szenvedése, ott van mindaz, amit értünk tett, és ott van az Istennek a szeretete, amely hív bennünket, hogy legyen válaszunk erre. Ugye a három lépésből csak kettőt mondtam, az egyik, hogy felismerjük a bűneinket, meglátjuk az elesettségünket, felismerjük, hogy Jézus megváltott bennünket, és a harmadik, hogy neki hálás életet igyekszünk élni. Ez a folytatás. Enélkül nincs hit. Nincs hit engedelmesség nélkül, hogy Istennek igyekszünk engedelmeskedni. De ehhez adja a Szent Lelkét, hogy legyen erőnk, és ha elesünk, újra és újra kezdjük. Jézus miattunk jött el, egyen-egyenként, akik itt vagyunk ebben a templomban. Jézus helyettünk szenvedett, mindenkiért egyen-egyenként, és mindannyiunknak üdvösséget szerzett. És mi mind el tudjuk ezt fogadni, és tudjuk hálával megköszönni neki, és tudjuk hirdetni ebben a világban. Kiválasztottak serege, ez a győzelem napja, erre emlékezünk. Isten győzött, az ő szeretete győzött a gonoszság felett, és ezzel a szeretetével hív bennünket, hogy ebben megerősödjünk, és őt kövessük. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten hívására, az igének a megszólítására a 340. dicsérettel. A 340. dicséretnek most három versét fogjuk énekelni, a 340. dicséretét. Az első három verset, az első így kezdődik, te drága Jézus, mi történt te véled? Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat, kérésünket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy emlékezhetünk mindarra, ami történt, amit Te a szereteteddel véghez vittél. Köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket arra, mennyire fontosak vagyunk a számodra, mennyire fontos a mi életünk, a mostani életünk és az örök életünk is Te neked. Adj erőt, hogy ezzel az ismerettel, ezzel a tudással, ezzel a bátorítással tudjuk élni a mi mindennapjainkat. Urunk, szükségünk van rá, emlékeztes arra, megszabadítottak vagyunk, olyanok, akiknek üdvösséget szántál. Segíts, hogy ne csak szavakkal tudjuk ezt elfogadni és hálát adni, hanem formálódjon az életünk is a Te kezedben, hogy a mindennapokban is tudjuk követni a Te akaratodat, igyekezzünk a Te utaidat járni. Köszönjük neked, hogy megismertetted velünk a Te igazságodat, és ismerhetjük azt a kegyelmet, amely a mindenható Istentől aláhajolt és megtalált bennünket. Köszönjük, hogy így kiválasztottál erre az ismeretre, és a Te követésedre, és a veled való közösségre. Urunk, így emlékezünk ezzel a hálával, ezzel a köszönetmondással az Úr Jézusnak az életére, kereszt halálára, értünk hozott áldozatára. Munkáld bennünk az akarást, hogy ott legyen a hálás válasz a mi mindennapjainkban. Urunk, eléd hozzuk életünk kérdéseit. Sokszor olyan nagy szükségünk lenne arra, hogy Te változtass, erősíts bennünket, hogy segíts nekünk abban, hogy a mindennapjainkban bölcs döntéseket hozzunk, hogy megértsük a Te akaratodat, és hogy tudjuk is követni azt. Légy segítségül, amikor a mélyből kiáltunk hozzád, légy segítségül, amikor terheket hordozunk, amikor roskadozva hordozzuk az életnek a terheit. Urunk, erősíts meg bennünket, amikor szomorúságban vagy kétségbeesésben vagyunk. Te légy a mi vigasztalunk, bátorítunk, a mi életünknek a hordozója. Köszönjük neked, hogy megismerhettünk téged, köszönjük, hogy veled járhatunk, és köszönjük, hogy nem csak ebben az életben reménykedhetünk benned, hanem az örökké valóságban is, hiszen Te feltámadtál, és bennünket is feltámasztasz majd azon a napon. Legyen a Te áldásod ezen a gyülekezeten, minden tagján, legyen áldásod, Urunk Istenünk, és a Te kegyelmed mindenkin, aki téged hív segítségül minden keresztjénen és minden keresztjén közösségen. Urunk, könyörgünk neked, hogy szereteteddel szánj meg bennünket, amikor kérünk a békéért, hogy a háborúk véget érjenek. Imádkozunk, Istenünk, azért, hogy egyházunk és keresztjén egyházaink megmaradjanak a hitnek az útján, és tudjuk hirdetni mindenkor a Te megváltásodat, annak a jó hírét és lehetőségét az egész világ számára. És imádkozunk Országunkért, népünkért, vezetőinkért légy kegyelmes hozzájuk is. Jézus Krisztusért hallgass meg a könyörgésünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, a persejbe tett adományokat, vagy az átutalással érkezett persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, illetve köszönjük az úrvacsorai jegyekre kapott és adott adományokat. Az Isten tiszteletünk végén előbb a záró éneket énekeljük, és a záró ének után az áldás, a himnusz következik. A 230. dicséret lesz a záró énekünk, 5 rövidke verse, 230. dicséret, áll a Krisztus szent keresztje. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.